Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok, ahogyan én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Tudnélik, hogy Krisztus meghalt a bűnökért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor a Krisztus sem támad föl. Ha pedig a Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott föl, ha csak ugyan nem támadnak föl a halottak. Mert a halottak nem támadnak föl, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, és még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesznek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak föltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel a Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodni, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lábai alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alá vetett neki minden, alá vetetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alá vetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, mielőtt ennek a kissé bonyolult ige szakasznak a magyarázatába bele fognánk, hagyj osszam meg egy ma reggeli élményemet. A kisfiam ilyen dinoszauruszos korszakban van, és a nyuszi is hozott neki egy újabb dinoszauruszt, és mondta, hogy nem is olyan buta ez a nyuszi, tehát ezt nem nézte ki a húsvéti nyúlból, a Mikulásból, meg az angyalból már hamarabb kinézte, hogy ilyen okos dolgokat hoz, de hogy a nyuszi, hát ez nem is olyan buta. És hozott neki egy dinót, és ott nézte a dinókat, és egy kicsit lamentált fölöttük, és különösen is kitért a taraszauruszokra, amik fogalma sincs, hogy hogy néznek ki. Az én 3,5 éves fiam azt tudja, és azt mondta, hogy a taraszauruszok kihaltak, de föl fognak támadni. Ezzel persze jót nevettünk mi is a mai reggelen, de miről szól ez számomra? Ez arról szól, hogy valamit jól ért a feltámadásból az én Ábrahám fiam. Tudnélik azt, hogy ennek mi is a végső pontja, mire is mutat a föltámadás. A föltámadás pedig arra mutat, hogy az Isten egyszer majd mindent újjáteremt, hogy újra teremti ezt a világot. És valami módon ez reménység annak a világnak, ahol akár állatfajok is kihalhatnak. És ez egy olyan reménység, ami nem csak rólunk szól, hanem a taraszauruszokra is valami formában vonatkozik. Ez nem csak rólam beszél, hanem beszél a mindenségről, az egészről. Sokszor, amikor a jövő felől tudakolódunk, akkor az embert általában csak egy dolog érdekli. Mit tartogat? Nekem a jövő. Lesz nekem szerencsém. És általában, amit viszont hall olyanoktól, akik erre avatottnak érzik magukat, hogy erre válaszoljanak, az semmi más, mint a saját szívének félelmének a visszhangja, vagy éppen a vágyának a visszhangja. De amiről beszél itt Pál apostol, az az igazán új, amit ez a jövő tartogat. És arról beszél, hogy a keresztény embernek szabad foglalkozni a jövővel, bizonyos megszorításokkal és bizonyos megkötésekkel, és úgy kell ezt látnia, hogy a föltámadás az valaminek a hajnala, de az vezet bennünket valamihez, ami majd kiteljesedik és betetőzik, és nekünk erről szabad gondolkodnunk, és nekünk erre szabad előre tekintenünk a Krisztusnak a végső nagy győzelmére. Calvin János gyakorolta őlóra, tudjuk és írták föl, az eljövendő világról való elmélkedést. Hát, valljuk be őszintén, a mi elmélkedéseinknek igen ritkán tárgya az ilyesmi, de mégis miért lehet ez fontos? Én azt gondolom azért, mert hogyha valóban van örök élet, ha valóban az élet után van élet, ha az élet után van testben élhető élet, hiszen arról szól a föltámadás, hogy van egy testünk, ami most ki van téve a romlandóságnak, de az Úristen nem tud minket test nélkül elképzelni, ezért mindent, mikor mindent újjáteremt, akkor bennünket testben teremt majd újjá, amikor majd a világ mindenséget is újra alkotja, és akkor egy olyan testet ad, ami az örök életre alkalmas test. Ez a test, ami nekünk adatot, ez most erre az életre alkalmas test, de ezt sem szabad megvetni nekünk, de majd ad egy olyat, ami valami módon ennek a folytatása, de mégis egészen más. De hogyha ez így van, ez így igaz, akkor valahogy ennek mégiscsak teret kéne engedni a gondolkodásunknak. Az egyik teológus használja ezt arra, hogy a legtöbb keresztény úgy van ezzel a feltámadással, hogy ugye mondjuk az apostoli hitvallást, és a végén oda csapjuk, hogy és a halottak föltámadásában. De azt gondolja, hogy ezt nem a végére kéne csak oda csapni, mert ha ez igaz, az egy nagyon forradalmi dolog, akkor ezt a gondolkodásunknak a közepébe kéne elhelyezni. Akkor úgy vagyunk ezzel, mint ha valaki mondjuk felajánlana egy mondjuk a Rembrandt éjszakai őrjárat képét a Szilágyi gimnáziumnak, kérdezik, hogy elfogadjuk-e? És mondanák, hogy ó, hát persze, hogy elfogadjuk. Aztán persze vakarhatnánk a fejünket, hogy hogy visszük be az ajtón, mert ez egy elég nagy kép. De azért lehet, hogy még hajlandók lennénk egy kis bontási munkálatokra is ennek érdekében. Meg lehet, hogy hajlandók lennénk néhány képet arrébb tenni, hogy ezt a nagy képet méltó helyre tegyük. Hát így van a föltámadásnak az ajándékával, az örök életnek az ajándékával is. Amikor az Isten felajánlja nekünk, akkor ez azzal jár, hogy az életünkben szükséges változtatásokat megtegyünk, csináljunk neki helyet, mert ez szétfeszíti a kereteit a mi gondolkodásunknak. Úgy, ahogyan ugye a tojás az egyik húsvéti jelképe, hogy azt is az új élet szétfeszíti annak a kereteit. Pál apostol is erősen feszegeti a gondolkodásának a kereteit, annak a társaságnak, akinek ír ez a korintusi gyülekezet. És hát elég bonyolult ez az egész történet, úgyhogy nagyon nagy mélységekbe ígérem, nem is fogok belemenni. Egy kicsit olyan ez, mintha egy telefonbeszélgetésnek az egyik felét hallanánk, és tudjuk, hogy valaki valamivel nagyon vitatkozik, de nem halljuk, hogy mi a másik félnek az állítása. Csak az egyik felét halljuk a párbeszédnek. De egy biztos, hogy arról akarja őket meggyőzni Pál apostol, hogy az Istennek van egy nagyszabású terve, amiről nem kéne lemondani. A probléma röviden annyi, hogy azt vallják némelyek, hogy nincs ilyen, vagy nincs annak értelme, hogy a halottak föltámadnak egy új testben. Minek? Hiszen már most ők nem azt tagadják, hogy Jézus föltámadta a halottak közül, hanem azt tagadják, hogy majd a jövőben a halottak, amikor föltámadnak az utolsó ítéletre, akkor testben támadnak föl, ezt bolondságnak tartják, értelmetlenségnek tartják, és úgy gondolják, hogy felesleges. Mert ha már Krisztus föltámadt, akkor már most ebbe az új valóságba vagyunk, és ez persze Pál apostolnál senki jobban nem tudja, hogy ez valóban igaz is, aki Krisztusban van, a Krisztusban él, új teremtés az, a régiek elmúltak, így újjá lett minden. Ez így is igaz. De tartogat még az Isten valamit számunkra. És ennek a nagy tervnek a része a testföltámadás. Annak a tervnek a része, aminek a taraszauruszok is a részei. Annak az egész világ a része. És ez az Isten dicsőségéről szól. Éppen ezért a húsvét, és ezt a címet is adtam a prédikációnak, az jövőbe látó húsvét. És egy új életszemlélet következik belőle. Pál apostolt ahhoz hasonlíthatjuk, mint az a tengerész, aki az árboc kosárban figyeli azt, hogy hosszú hetek, hónapok után, homály, sötétség és kétség után, mikor érkezünk már meg arra a földre, aminek ott kell lennie. És ő az első, aki ezt így ilyen világosan látja, és egy ilyen szép proféciában elmondja nekünk, hogy mi is a végcélja mindennek, ami felé tartunk. És azt mondja, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Krisztus Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodni, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, és mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig majd alávetett neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. És a végén, mintha azt kérdezné Pál, hát nem lelkesítő ez? Hát ide tartunk. Amikor az Isten fog minden hiányt kitölteni, és ő lesz minden mindenekben. Téged is lelkesít ez? Ezt kérdezi. A végcélja az egésznek, azt mondja, nem mi vagyunk. Az egész föltámadás hit, az nem egy emberközpontú hit, az egy Isten központú hit. Az Isten a végcél, az ő dicsősége. És azt mondja, hogy ez két lépésben valósul meg. Először is azt mondja, hogy Krisztus, aki már most is Úr, mert nála nem ismerünk nagyobb urat, nem ismerünk olyat, aki úgy tudna bánni velünk, aki úgy meg tudna minket vigasztalni, aki olyan erős ne lenne szeretetben, aki olyan módon tudta volna kezelni az ellenségeit, és tudja mai napig kezelni, mint ő, aki meg tudná bocsátani a bűneinket, aki meg tudna gyógyítani minket, aki meg tudna szabadítani minket, nem ismerünk nálánál erősebbet. Nincs nálánál nagyobb hatalom. De ez az uralom, ez jelenleg még egy szelíd uralom, ez egy türelmes uralom. Majd az Isten mindent kitölt, de most Jézus még csak kopogtat azokon a helyeken, amiket ő szeretne kitölteni. Kopogtat a szívünk ajtaján. Azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. De én csak kérdezett, szeliden, türelmesen. Nem ront be az életünkben. Bár bebizonyította több soron, hogy ő az Úr, hogy akár meg is tehetné ezt. De ez a türelmes uralom persze szenvedésteli uralom is, mert hányszor kell a Jézusnak hallani, hogy nem kell, köszönöm, nem vagyok rá kíváncsi. És persze szenvedésteli ez a mi számunkra is, mert szeretnénk mi gyors megoldásokat, szeretnénk gyors válaszokat, de egyelőre még nagy szükségünk van nekünk is a kitartásra, a türelemre. De aztán majd eljön az a pillanat, amikor Jézus a második visszajöveteléhez köti ezt Pál apostol, amikor aztán már határozottabban fogja az összes ellenségét, az összes gonosz hatalmasságot és erőt legyőzni, és a végén megdicsőíteni magát azzal, hogy eltörli a halált is. De ebben a pillanatban azt olvassuk, ő maga is azt a hatalmat, és az egész lábán elverő világot odaadja, mint egy ajándéképpen az egynek, az Istennek, az Atyának. És akkor jön el az, amit olvastunk, hogy letöröl minden könnyet, nem lesz többé sírás, se fájdalom, sem halál nem lesz többé, és az Isten sátora az emberekkel van. Kérdés az, hogy vágyunk erre. Kérdés az, hogy vágyunk-e arra, hogy öltöltsön ki bennünket, vagy jól el vagyunk mi saját magunknak, jól kitölti a saját életünket a saját aggodalmunk, büszkeségünk, dicsőségünk, vagy félelmünk. Teli vagyunk mi emberrel. Az ember lett minden mindenekben. Vágyik-e ez a mai ember arra, hogy az Isten legyen minden mindenekben, hogy ő töltse ki azokat a hiányokat, amikkel szenved ez az egész világ. Ez persze egy nagy örömüzenet Pál apostol szerint, és azt mondja az ő korintusi barátainak, hogy amikor ti lemondotok a halottak jövőbeli föltámadásáról, erről a dicsőséges győzelemről mondotok le? Ti ezt kihagynátok? Ezt kérdezi tőlük. És ebből aztán következik néhány gyakorlati dolog, most már így az ünnep második napján legyünk egy kicsit gyakorlatiasak. A reménységre nézve néhány dolgot szeretnék mondani. Először is Pál apostol szerint fontos, hogy a mi reménységünk, a mi jövőbe tekintésünk az legyen erkölcsös. Azt mondja nekik, más helyen is használja Pál apostol azt a kifejezést, hogy ti, akik már most lelki értelemben föl vagytok támadva, hiszen ismeritek Krisztus hatalmát, kihozott benneteket a bűneitekből, régi életeteknek a hiába valóságából, azt mondja, ti már most megkóstoltátok az előízét ennek a föltámadásnak. De ez csak az előíze, vagy más szóval a zsengéje. Ezt a zsenge szót a zsidók az aratási ünnep összefüggésében használták. Úgy kezdődött az aratási ünnep mindig, hogy a legérettebb búza kalászokat begyűjtötték, abból lisztet készítettek, gyorsan kenyeret, tehát ők nem az aratási ünnep végén ünnepelték az új kenyeret, hanem előtte. És ettek abból az új kenyérből, és annak az erejével indultak neki az aratásnak. Azt mondja, hogy ti meg olyanok vagytok, vagy mintha azt mondaná Pál apostol, hogy ettetek ebből a megízleltétek ezt, aztán úgy éreztétek, hogy már mindjárt nagyon jó is laktatok, lefeküdtetek a mező szélére, eldobtátok a kaszát, kapát, és jól elvagytok. Pedig ott várnak a mezők az aratásra. Ez ilyen formán, ez erkölcstelen, csak magatokra gondoltok. És azt mondja, valóban a Krisztus hit is lehet hamis, hogyha nem következik belőle, hogy az Isten dicsőségére élünk. Ahogyan mondja ezt Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében, hogyha meghaltunk a bűnnek, akkor az van hátra, hogy éljünk, de éljünk az Istennek. Ez következik belőle. Tehát először is az a baj a Pál apostolnak a korintusbeliekkel, hogy ők jól el vannak ezzel a jelen állapottal, és mivel igazából nem fontos számukra, hogy mit tartogat még a jövendő, ezért egy kicsit lemondanak erről a világról is, és nem látják, hogy ott az Istennek milyen terve van vele, hogy az Isten őket eszközként szeretné használni, vagy szeretné őket úgy látni, mint nagy követei az ő uralmának és hatalmának, mint akik azért vagyunk megbízott nagy követekként, hogy elmondjuk az embereknek, hogy az Isten uralkodik, az ő szeretet uralma lett nyilvánvalóvá Krisztusba, és hogy ezt vegyétek észre. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, mondja Pál apostol, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vagy néha sokszor olyanok a keresztények, ahogy egyszer egy videón láttam, elmagyarázta egy fiatal ember, egy fiatal lelkipásztor, hogy ő, neki milyen kemény élete volt, hogy megölték apját, anyját, hogy az anyja meghalt korán betegségben, aztán nagy nénye, nagybátyja vette magához, akit szintén megöltek, mert olyan rossz környéken laktak, ez egy kínai származású fiú volt, és azt mondja, hogy hát ugye mi vár ilyenkor már az emberre, milyen kilátásai vannak, milyen reménységei vannak. És fiataloknak beszélt erről, és használt ehhez egy rudat, amin a tornászlányok szoktak ott végig egyensúlyozni, fölmászott rá, azt mondja, hogy megmutatom, hogy szoktunk mi viselkedni, amikor történik valami baj, akkor szépen ráhasolunk arra a deszkára, és csak azt becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, jaj, mindjárt elmúlik, csak ne legyen semmi gond, csak semmi baj. Aztán szépen lassan kúszunk előre, valahogy végig csak végig kell menni ezen az életen. Ja Istenem, csak adj erőt, csak legyen munkám, csak a dolgaimat tudjam intézni, és aztán végül szeretnénk úgy meghalni, hogy a párnán fekszünk kényelmesen, és észre se vesszük, hogy meghaltunk. Hogy csak semmi fájdalom, csak semmi szenvedés ne érjen bennünket, csak nekünk jó legyen végig. És amikor aztán oda ért az oszlop végére, azt mondja, utána pedig így csináltok, hogy leugratok, és akkor kérdezitek, mint az olimpián a zsűri, na, erre hány pontot kapunk erre az életre? 10 pont? És akkor mondja nekik, hogy mit mondjon erre az Isten? Mit mondjon az ilyen keresztényekre az Isten, akik önmagukat csak célnak látják, de nem az Isten eszközének? Hogy ebben a világban gyógyítsanak, hogy ezért a világért tegyenek. Mit adjon erre az Isten 10-est? Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, küldetés nélkül, az Isten dicsőségére való élés nélkül, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Másodszor a reménység az legyen alázatos. Pál apostol azt mondja, amit vettem, amit tanítok nektek, azt én is úgy vettem. Ezt így tanították nekem is, így mondta Péter, és a szemtanúktól hallottam. Ezt nem én találtam ki. Megkérdeztetitek őket, ugyanezt fogják ők is mondani. Ezzel a reménységgel kapcsolatosan. És beszél arról, hogy én magam is milyen apró pici pont vagyok ebben az egész történetben. És ugye az egész ez nem rólam szól. Ez az Isten dicsőségéről szól. Egy lelkész szokta azt mondani, hogy ha valami velünk kezdődik, az félő, hogy velünk is múlik el. És ha valami csak rólunk szól, akkor félő, hogy az el is múlik valóban velünk együtt. A reménység legyen alázatos. Harmadszor a reménység a számoljon a szenvedéssel. Mivel elég távoli, ki tudja persze, de elég távoli pont az, amiről még beszél, amikor Isten lesz minden mindenekben, mi pedig itt vagyunk. És persze érezzük az előízét, szánkban van az örök élet dicsőségének. De azt az utat addig meg kell tenni. És ez az út, ez bizony nem mentes a szenvedésektől. És a korintusiakkal kapcsolatban itt is van egy kis problémája Pál apostolnak, hogy ők szeretnének csak a dicsőséges felére nézni. Ugye, mint a Brian életében, amikor éneklik a végén, hogy mindig csak az élet világos oldalára néz. Hát azt mondja, hogy a reménység az nem ilyen. A reménységben abban mindig van szenvedés. A legszebb példát Pál apostol akkor adta a reménységnek, amikor hajón vitték őt Rómába, és nagy viharba került ez a hajó. És voltak olyanok, akik erről a hajóról meg akartak lógni, a katonák, akik megtehették volna, hogy azt mondják a többieknek, na, ti álljatok hátra, mi elkötjük a mentőcsónakokat, mi megmenekülünk, titeket pedig sorsatokra hagyunk. És azt mondta Pál apostol, hogy ezt ne engedjétek. Aztán pedig leültette őket, utána már több napja nem ettek, és kétségbe voltak estve, és megtörte a kenyeret. És azt mondta, hogy most mi egy közösségben vagyunk. Most nekünk osztozni kell a szenvedésben, annak érdekében, hogy megmeneküljünk. Ahogyan Krisztus is osztozott a mi sorsunkba, hogy mi megmeneküljünk. Megtörte magát, félretette önmagát, önzetlenül viselkedett. Most nekünk is félre kell tennünk a saját önféltésünket, mert az visz bennünket a vesztünkbe. Abból a hajóból könnyen lehetett volna Titanic, ugye abban az értelemben, hogy verekedés folyik a mentőcsónakokért, és aztán a legtöbben meghalnak. De ebből inkább lett a Noé bárkája, a reménységnek a hajója. De akkor van reménység, ha van megtört kenyér, ha van önzetlenség, ha van lemondás. Azt mondja Pál apostol, kedves korintusi barátaim, ezt se hagyjátok ki a számításból. Aztán fontos az is, hogy a reménység az legyen értelmes. Hát tulajdonképpen itt van a legnagyobb vitája Pál apostolnak, mert azt mondják ezek a derék, görögök, hogy amit Pál apostol mondasz, az a mi gondolkodásunk szerint nem értelmes, nem értelmezhető. Mire lenne jó, ha újra föltámadnánk egy testben, hát ez a test, ez megvetni való. Hát ebbe semmi jó nincs. Hát mi a jó ebbe? Teljesen értelmetlen. Nem lenne az elég, hogy meghalunk, a lelkünk az Istenhez száll, a mennybe, hát minek ide még a testnek a föltámadás. Ez értelmetlen. És igazából persze hát elég kétféle álláspontot alakítottak a testtel kapcsolatban, és vagy nagyon gyötörték, vagy nagyon szabadjára engedték, hogy azt csináljon mindenki a testével, amit akar, úgyse az a lényeg. Azt mondja Pál apostol, higgyétek el, nem értelmetlen dolog tudni azt, hogy ennek a testnek van folytatása, mert akkor ezt a testet is jobban meg fogjuk becsülni. A ti testetek a Szentlélek temploma, azt mondja. Azt mondja, értelmes dolog tűrni. Értelmes dolog dolgozni. Azt mondja a legvégén, a mi munkánk nem hiába való az Úrban. De hogyan lesz valami értelmes? Mitől értelmes valami? Hát attól, hogy a vég célból tekint, hogy tudja, hogy mi a célja a dolgoknak, és az, amit tesz, az beleáll ebbe a célba, egybe vág vele. Akkor értelmes. És mi a végcél? Az Isten dicsősége. Tehát ami az Isten dicsőségének az irányába mutat, az értelmes. Ami attól eltér, hát az bizony nem értelmes. És ez is persze hozzátartozik a reménység értelmességéhez, hogy a kettő között próbál különbséget tenni. Mert bizony sok minden van az életben, aminek semmi köze nincs a Krisztushoz. Tegnap voltam Kunfehértón istentiszteletet tartani, és volt egy csoki tojás a zsebembe. Elég ilyes voltam előtte, és gondolkoztam, hogy megegyem-e, de aztán jól tettem, hogy nem tettem, mert ott volt egy kislány, akinek oda tudtam adni, és el is mondtam neki, ha most én az istentisztelet előtt látva, hogy jön egy kislány, gyorsan megeszem a csokoládét, és nem osztom meg veled, az nem lett volna egy értelmes dolog, mert az nem mutatott volna az Isten dicsőségére. Az, hogy viszont megosztjuk egymással a mi örömeinket, annak van köze az örökké valósághoz. Annak van köze ezekhez a dolgokhoz. Értelmes dolog hinni azt, hogy van örök élet, mert ez sok terhet levesz ebben az életben a válunkról. Beszélgettem egyszer Nagy Tíme olimpiai bajnok törvívóval, és ugye azt próbáltuk körbejárni, hogy hogy lehet az, hogy ő akkor lesz sikeres, amikor, vagy azután, hogy gyerekei születtek. Megszületett az első gyereke, megnyerte Sydney-ben az első olimpiai bajnokságát, megszületett a második olimpiai bajnok lett Athénban. Hogy függ ez össze? És azt mondta, hogy ennek nagyon egyszerű az oka, onnantól kezdve, ha elveszített egy meccset, azt mondta, nem baj, otthon vár a kislányom. Vagy ha fölkelt reggel, az első gondolata nem önmaga volt, hanem valaki más. És ez a görcs elmúlt az életéből, hogy nekem csak arról szól az életem, hogy mindenképpen sikeresnek kell lennem, különben nincs értelme. Hát így van a hívő ember is, akinek van örök élete. Van egy nagyobb ajándék, és ez egy nagy terhet vesz le a vállamról. És ez lehetővé teszi azt, hogy az életemet hálásan éljem, odaadóan éljem, és bizonyos értelemben a legjobbat hozzam ki belőle, mert nincs az a görcs bennem, hogy minden boldogságot csak itt és most azonnal kell megszereznem. Akár, ha úgy adja az élet, még az életemet is odaadhatom. Haláltól nem félek, ahogyan énekeltük. Micsoda szabadság ez így élni. Haláltól nem félek. Ez az igazi élet, nem? Ebben együtt lenni. És ez értelmes dolog. Ennek van értelme. A reménység az legyen mindig értelmes. Mutasson az Isten dicsőségére. Ne ránk. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy a reménység az legyen gyönyörködő. Mit ér az a reménység, amiben nincs gyönyörűség? Bizonyára mások is voltak már így. Én nekem életem nagy élménye volt, mikor egyszer voltunk kajakozni valami meggondolatlan ötlet nyomán a nyílt tengerre, kimentünk az Adriára kajakozni. Én, hát persze nem bántuk meg, nem tudom, hogy még egyszer megtenném, de nagyon nagy élmény volt. És egy alkalommal pont akkor értünk este oda az állomásunkhoz, amikor már kiértünk a sziget régióból, tehát a sziget csoportokat elhagytuk, és kiértünk a teljesen nyílt tengerre. Csodálatos este volt, teljesen felhőtlen ég, naplemente, teljesen sima volt a tenger, és ahogy ment le a nap, a lebukó nap, ahogy éppen a horizonton eltűnt, egy ilyen csodálatos úgynevezett aranyhíd keletkezett. És amikor az ember ezt nézte, akkor teljesen elámult. És arra gondoltam, hogy ilyen az a reménység, ami nekünk van. Hogy abban, hogy az előre látjuk valami gyönyörködtető, de mégis kapcsolatunk van vele, egy híd épül az itt és mosthoz. Akkor Pál apostol beszél erről, akkor látjuk és érezzük, hogy ragyog az arca. És ezt a ragyogó dicsőséget, az Istennel eltelő, megtelő dicsőséget hordozza magában mindig a föltámadásnak a reménysége is. Ehhez persze az kell, hogy a megfelelő irányba álljon az ember, és azt mondja, igen, ez az egész az Istenről szól. Ez rólam is szól, persze. Hát milyen nagy haszonélvezője vagyok ennek. De ez a gyönyörűség, ez az Istenben van, aki minden mindenekben akar lenni és lesz majd. A nagy kérdés már most is az, hogy te vágysz-e arra, hogy az Isten töltse ki az életednek az minden űrét. Mert akkor ez a szelíd király, ez bekopogtat a te szíveden, és betölti azt, és beragyogja az ő áldozatával, és megmutatja számodra azt a dicsőséget, amit majd a mindeneket újjáteremtő Isten hoz el erre az egész világra. Vágysz-e arra, hogy az életedben Isten legyen minden mindenekben. Ha igen, akkor nézd te is ebbe az irányba, és akkor menjünk együtt. És mondjuk azt, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Amen.